hogy mi tartja bennünk a lelket? A remény. Millás reggeli.
És hogy hogyan tudjuk csökkenteni az olaj és gáz függőséget Magyarországon, erről beszélgetünk Plecser Tamással, az Erste Befektetési ZRT olaj- és gázipari elemzőjével. Jó reggelt, szervusz!
Sziasztok, jó reggelt!
Hát ahhoz képest, hogy az egész világ ezen pörög nálunk, ez egyáltalán nem téma, hogy erről nem indult ez semmiféle szakmai vita, mint hogyha az lenne az álláspont, hogy kell normális viszonyt föltartani, bármi történik az oroszokkal, mert hogy tőlük jön, az kész. Miközben mindenki más próbálja csökkenteni, illetve legalább átgondolni, hogy ez mennyi idő alatt és hogyan lehetne. Nézzük azért meg, mert minket kifejezetten érdekelne, hogyha változna ez az álláspont, és mondjuk mi is próbálnánk függetleníteni magunkat a lehető legnagyobb mértékben az orosz függőségtől, akkor erre milyen lehetőségeink lennének, és mennyi idő alatt lehetne megvalósítani ezt?
Hát igen, nekem is hasonlóak a tapasztalataim, tehát hogy még diskurzus sem indult el Magyarországon, hogy mit lehetne tenni, márpedig én azt gondolom, hogy ha a politikai viszony fenn is marad, akkor is egyre kockázatosabb lesz sajnos az orosz beszállítás. Többek között azért, mert a kőolaj nagy része, de a földgáz 30%-a is ugye a háborús Ukrajnán keresztül megy, tehát itt akár szabotázs, akár bármifajta katonai cselekmény adott esetben megakaszthatja ezt az ellátást. Tehát emiatt is azt gondolom, hogy készülni kéne.
Bocsánat, ez rövid táv, de mondjuk valami probléma lesz az infrastruktúrával, akkor most ne legyen, de akkor mihez kezdenénk, vagy mondjuk ez mekkora, hogyan lehetne ezt kimozogni mondjuk rövid távon, ha teszem azt nyáron, vagy mondjuk még a tárolók feltöltése előtt megakadna a szállítás, akár csak azért, mert rossz helyre esik le egy bomba.
Hát ugye a kőolaj esetében van alternatívánk, mert gyakorlatilag az Adria kőolaj vezetéken a szászonobatai finomító ellátható teljes mértékben, és a pozsonyi finomító is, tehát a MOL két környékbeli nagy finomítója. Viszont földgáz oldalról rövid távon nagyon kevés opciónk van, tehát egy ilyen kiesés, én azt gondolom, hogy jelentős mértékben emelni a földgáz árát, és hát valószínűleg azonnali intézkedéssorozatot igényelne többek között, például olyan dolgokkal adott esetben, hogy még akár a lakossági földgáz használatot is kellene valamilyen szinten korlátozni. Egyre nem ez az alap szenárió, tehát az az alap forgatókönyv, hogy azért jönni fog Oroszország felül a földgáz, és hogyha ez jönni fog, akkor valószínűleg ilyenre nem fog sor kerülni.
Tehát most tényleg az a helyzet, hogy működik a gázvezeték Ukrajnán keresztül, és még az oroszok utalnak az ukránoknak, hogy átszállíthassák rajtuk a gázt, miközben ott lövik egymást.
Igen, így két nappal ezelőtt néztem a CNN-en egy interjút a Naftogáz, az ukrán cég vezérigazgatójával, aki elmondta, hogy igen, politikai döntés született Zelenszki elnökkel arról, hogy ezt az orosz földgázt ezt átengedik az országnak. Gyakorlatilag a két szél egyik oldalon lövi egymást, másik oldalon pedig az oroszok fizetnek a gázszállítási szolgáltatásokért Ukrajnának. Egy meglehetősen szürreális helyzet. Valahol azt olvastam, hogy mondjuk a gázvezeték egyik oldalán éppen az oroszok aknásítanak, a másik oldalon pedig az ukrán technikusok próbálják mondjuk az elrobott kompresszort cserélni. Tehát körülbelül ilyen helyzetek lehetne.
Jó, hát ez annyira nem megnyugtató, de bízunk abban, hogy nem lesz semmiféle probléma, és a gázellátás sem zavartalan marad, de akkor lépjünk kicsit a hosszabb táv felé.
Igen, ugye több minden képbe jön. Egy, az összes szankció, illetve azok a szigorítások, vagy függetlenítés, amit próbál Európa az orosz gáztól intézni, illetve ugye az a bejelentés, mely szerint rubelben kéne fizetni mindenért.
Hát igen, ugye itt egyszerre sok minden kérdés felmerül. Valóban van egy fokozatos nyomás Oroszországon, és az Európai Uniós politikusok részéről is egy nyomás, hogy esetleg kezdjük el szankcionálni az orosz földgáz és kőolajszállítmányokat. Másrészt az a rubel fizetés, ez is tulajdonképpen nagy mértékben szűkítheti az elszámolhatóságot. Én azt gondolom, hogy ezt a rubel fizetést tulajdonképpen részben azt jelenti, hogy Oroszország a hosszú távú szerződéseit megszegi, hiszen ezekben egyértelműen dollár és euró fizetés van. Másrészt, ha mégis elfogadnák ezt az európai felek, ennek az elszámolása nem egyszerű. Mi azt véljük, hogy akkor lehetne csak igazából ezeket elszámolni, hogyha az orosz jegybankot feloldanák a szankciók alól, amit nyilván a nyugat nem szeretne.
Uh-huh. Oké, okay, na akkor mondjuk több éves időtáv van, illetve ki tudja, hogy lesz, de azért mégis, mégsem jó a komoly függőség, milyen alternatívák lehetnek, illetve mennyi idő alatt lehetne ezeket életbe léptetni, átállni?
Hát, hogy a földgáz esetében van igazán probléma, ott én azt gondolom, hogy néhány évig ez az orosz függés egész biztosan sajnos megmarad. Tehát legkorábban egy 4-5 év, amikor ezen érdemben először lehetne csökkenteni, és körülbelül egy 10-15 év alatt le lehetne teljesen válni az orosz földgáztól. Az egyik ilyen lehetőség az LNG kínálatnak a bővítése. Ugye itt a környéken van Horvátországban egy LNG terminál, Görögországban épül egy, illetve hát valamilyen szinten akár a lengyel LNG terminál kapacitásaihoz is hozzá lehetne férni, ha mondjuk a bővítésben részt vennénk.
Bocsát, ezért meg kell küzdenünk másokkal, erre mások is rámozdultak, vagy pedig ez bővíthető úgy, hogy mindenkinek jusson, aki mondjuk erre igényt tart?
Hát ez valószínűleg az egész régió erre fog elmozdulni, tehát Bulgária már jelezte például, hogy a görög LNG többletkapacitásait szeretné. Nyilván Horvátország esetében azért itt az egész közép-kelet-európai régió, tehát Ausztria, Szlovénia, Horvátország, Magyarország, Szlovákia mind erre épít. Illetve hát valószínűleg elő lehetne politikailag segíteni talán a romániai mélytengeri termelés elindítását, amit hát ugye már 3-4 évvel akartak kezdeni a románok, csak politikai okok miatt ez megbukott, pedig ha elkezdték volna, most már lenne onnan gáz. Uh-huh. Ez talán rövid távon, ami a gáz oldalról a leginkább lehetőség. Nyilván túl is léphetünk a gázon, tehát megnézhetjük, hogy mivel lehetne a gázt esetleg felcserélni más energiahordozókra, például kőolajra adott esetben. Uh-huh. Illetve én azt gondolom, hogy itt az elmúlt 10 évben elmulasztottuk azt, hogy a fogyasztásunkat komolyan csökkentsük. Tehát el lehetne kezdeni mondjuk egy nagyon komoly energiatakarékossági programot, ami egyébként a magyar dekarbonizációs célok miatt is előtérbe kéne, hogy kerüljön.
Uh-huh. Igen, ugye fölmerül ez a kérdés is, hogy nem jobb-e akkor, miután a gáz arányt amúgy is csökkenteni akarjuk, meg megyünk a megújulók felé, és ez is valamennyire ideiglenes megoldás addig, ameddig a megújulókra nem tudunk áttérni, most akkor nyilván az áramtermelés felé is kacsingattam, de hogy akkor lehet, hogy ha csak tényleg egy pár évről, vagy 10 évről van szó, akkor érdemes a gázba, az alternatív gázforrásokba komoly energiát fektetni, ha utána úgyis csökkenni fog az aránya, akkor meg nem jobb-e mégis jobban lenni, és valahogy megegyezni az oroszokkal?
Hát ugye rövid távon valószínűleg azért valami fajta megegyezés lesz, mert én azt látom, hogy egész Európa tulajdonképpen ezt a gázmennyiséget nem tudja pótolni. És nagyon jól látod, itt van egy erőteljes konfliktus a rövid távú növekvő gázigény és a kicsit középtávú vagy hosszabb távú dekarbonizációs célok között. Tehát nagy kérdés az, hogy a következő 10-15 év gázfelfutására ki mennyit akar beruházni, miközben ugye le akarunk válni az oroszoktól. Valószínűleg ennek hatására szerintem az Európai Uniós finanszírozás az adott lesz például ahhoz, hogy az Oroszországtól való gázfüggés csökkentését megvalósítsuk.
Annak milyen esélye van, hogy mondjuk oké, értem, hogy a horvát LNG terminál az viszonylag közel van földrajzilag is, a lengyel is végülis elérhető, de ott nyilván azért a szállítási költségek még hozzájárulnak, de hogy mondjuk nem fosszilissal pótoljuk ki ezt az egészet?
Hát ennek sajnos nagyon alacsony a realitása, ugyanis én azt látom, hogy ugye vannak célok arra, hogy például egy hidrogéngazdaság felé mi menjünk el, de hidrogén lehet egyfajta ilyen hosszú távú elektromos áram és energiatárolási megoldás. Ennek azonban most még azt látom, hogy azért a fizikai realitása nincsen meg, tehát egyrészt hatalmas beruházásra lenne szükség, másrészt még a most megemelkedett földgázárak mellett is a zöld hidrogén nem teljesen versenyképes. Tehát én azt hiszem, hogy itt elsősorban technikai áttörésekre lenne szükség. Különben erre vonatkozóan vannak jó irányú jelek, egészen érdekes fejleményeket lehet olvasni hidrolízis, vagy elektrolízis technológia javításában, a hidrogén jobb felhasználhatóságában, de azt gondolom, hogy itt még nagyon gyerekcipőben vagyunk. Tehát valószínűleg rövid távon még mindig olcsóbb megoldani azt, hogy nagyobb mennyiségű alternatív földgázunk legyen, mint sem nagy volumenben átállni hidrogénre.
Uh-huh. És azt sikerül megoldani, hogyha olyan szabályozás lesz, hogy egy bizonyos szintig kell a tárolókat tölteni folyton, hogy ez meglegyen?
Hát ez egy nagyon erős elvárás az Európai Uniónak. Egyébként ennek hatására gyakorlatilag most a nyári földgázárak ugyanolyan magasan vannak, mint amit a télre várnak. Nagyon nagy nyomás lesz arra, hogy ezt Európa megtegye. Én nagyon kíváncsi leszek. Egy picit nekem úgy tűnik, hogy hát hogyha azért jön az orosz földgáz, akkor erre van esély, de egyébként ez egy ilyen vágyálom, hogy azért ezt a magas szintet el tudjuk érni. Minden esetre, ha nagy részét feltöltjük a tárolóknak, akkor valószínűleg a téli időszak az menedzselhető lesz.
Még két fontos kérdés van, csak röviden kell, hogy megválaszoljuk. Egyik cikketben írtad, hogy nem is biztos, hogy az oroszok tudnak hosszú távon mennyiséget szállítani. Ami azért csodálkoztam, mert hogy ha kevesebbet rendelnek tőlük, akkor hogy lehet náluk hiány? Ez hogy merült föl, hogy nem lesz elég szénhidrogén terméke az oroszoknak?
Hát ugye most az ország kezd teljesen elszigetelődni. Na most ahhoz, hogy bővítsél kapacitást, sőt ahhoz, hogy fenntartsd a kapacitásaidat, az folyamatos beruházási igényre van itt szükség. Na most, és nyilván Oroszország egy jelentős részét ezeknek a szénhidrogéneknek maga felhasználja, tehát ugye a földgáz esetében közel kétharmadot maga eléget. De előbb-utóbb azért szembesülni kell azzal, hogy az orosz földgáz és kőolajtermelés évente egy 2-4% körül mértékben csökkenni fog. Ráadásul rövid távon is lesz egy csökkenés, ugye már most lehet olvasni arról, hogy a második negyedéves orosz kőolajtermelés körülbelül a negyedével esett. Amiatt, hogy nem tudják most a kőolajat eladni, betárolni nem tudják, tehát egy részét el kell folytaniuk. Na most ezeket a kapacitásokat nem lehet azonnal visszakapcsolni. Ezek technikailag nem egy egyszerű dolgok, tehát valószínűleg ez azt jelenti, hogy a kapacitásaik egy részét már most elbukták az oroszok.
Oké. A másik pedig Paks kérdése, szigorúan szakmailag van-e, vagy lehet-e alternatívája az atomenergiának, most függetlenül attól, hogy kiépítés milyen technológiával, hogyha építünk második blokkot?
Te azt mondom, hogy megnézve Magyarország energia mérlegét és lehetőségeit, én atomenergia párti vagyok, tehát azt gondolom, hogy ide szükség lenne egy nukleáris erőművre. Másik kérdés sajnos az az, hogy hát itt én azt gondolom, hogy az orosz féllel szinte valószínűtlen a jövőben, hogy ezt meg lehet építeni. Egyszerűen már csak azért sem működik ez, mert itt ugye nagyon sok nyugati kooperáció van ebbe a magyar Paks 2 bővítésben. Hát el nem tudom képzelni, hogy mondjuk egy német Siemens hogy tudna a Rosszatommal hosszabb távú kooperálni, miközben a politikai viszony ilyen, amilyen most.
És akkor ebből hogy lehet kijönni? Kik azok, akik még szóba jöhetnek, vagy építenek, vagy benne vannak ebben a bizniszben?
Hát azt gondolom, hogy nyugati feleket kellene keresni. Ugye Franciaországnak híresen jó az atomerőműipara, és most ugye újra reneszánsz előtt áll. Egyesült Államokból indult ez az iparág. Én azt gondolom, hogy ezek között kellene elsősorban, tehát Nyugat-Európa és az Egyesült Államok között kellene gondolkodni. Nyilván itt van kínai, meg koreai technológia is, én azt gondolom, hogy az kevésbé van a képben. Azt hiszem, hogy nyugat felé kéne néznünk.
A határ szükség van arra, tehát szükség van új blokkra is, vagy pedig élettartam hosszabbítással el tudunk evickélni addig, amíg a megújulókból majd megfelelő mennyiségű áramra tehetünk szert.
Hát illetve hosszabb távon is én azt gondolom, hogy egy ilyen zsinóráram termelőre, mint Paks, erre szükség van a magyar energetikai rendszerben. Egyébként én a megújuló szemben nukleáris küzdelemben is kezdem azt érezni, hogy talán hosszabb távon a nukleárisnak nagyobb tere lesz. Különösen azért, mert a nukleáris energia maga is egy megújuló fázisban van, tehát vannak új elgondolások, új megoldások, és egyéb okok miatt is nekem van egy olyan érzésem, hogy lesz egy komoly nukleáris reneszánsz a következő évtizedek során a világban.
Oké. Tamás, nagyon szépen köszönjük, nagyon fontos információkat, illetve hátteret kaptunk tőled. Szép napot, jó munkát ismét.
Köszönöm.
Szia-szia. Plecser Tamással, az Erste Befektetési ZRT olaj- és gázipari elemzőjével beszélgettünk.
Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Ezt tudtad? A Millás reggelit nem csak hallgatni, nézni is lehet. millásreggeli.hu. Benne vagyunk a tévében.